Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető, a kormány előre láthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, ezt közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az idei költségvetést még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, még mielőtt a költségvetési év elkezdődött volna, 8-szor módosított. A kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot előre láthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre, hangsúlyozta a pénzügyminiszter. Kármán András kifejtette, a törvényjavaslat prezentációja a hatályos kormányzati struktúrán alapul majd, az egyes szakterületekkel kapcsolatos kiadások egy helyen szerepelnek majd. Veszélybe került a javító intézetek működő képessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete gyermekvédelmi tagozata a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében. Mint írták, 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javító intézetekben a büntetés végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak, most sem tudják, ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk. Erről és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás nincs, fogalmaz a szakszervezet közleménye. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas, többször indokolatlanul a felfüggesztett, illetve elbocsátott kollégák száma, a kivizsgálások lassúak. Sok a pálya elhagyó kolléga, többen beteg szabadságba menekülnek, a jelentkező felvételiző jelöltek kiválasztási eljárás rendje pedig rendkívül lassú, írja a közlemény. A szakszervezet álláspontja szerint a fentiek kifejezetten veszélyeztetik a javító intézetekben az alapvető ellátáshoz szükséges dolgozói létszámot. A javító intézetek az összeomlás szélén állnak, azonnali halasztást nem tűrő kormányzati beavatkozásra van szükség, intézkedéseket várnak, hogy a gyerekek és a munkavállalók is nagyobb biztonságban legyenek, olvasható a nyílt levélben. Lemondanak tiszteletdíjukról és együttműködnek a kormánnyal a Semmelweis Egyetemet fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjai, ezt közölte az alapítvány elnöke. Orbán Gábor, aki egyben a Richter vezérigazgatója közleményében azt írta, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága áttekintette és értékelte Magyarország alaptörvényének módosítását, valamint az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében kezdeményezett jogszabályváltozások céljait és várható következményeit. Mint írta, az alapítvány kész az átmeneti időszakban a kormány által kijelölt miniszterrel együttműködni. Továbbá közölte azt is, hogy az alapítvány a továbbiakban ügyvivő jelleggel működik, tevékenységét a működés és a jogfolytonosság biztosításához szükséges feladatokra, az alapítványi vagyon értékének és integritásának megőrzésére korlátozza, olvasható Orbán Gábor közleményében. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként a gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében. Az ajánlás csomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10 és 19 év közötti korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Az UNICEF Magyarország elengedhetetlennek tartja egy rendszeres kutatási és adatgyűjtési rendszer kialakítását, amely egységes mutatókkal követné nyomon a gyermekek állapotát és az ellátás hozzáférhetőségét, továbbá egy hosszú távú gyermekközpontú nemzeti mentális egészségügyi stratégia kialakítását is szükségesnek látják, amely összekötné az egészségügy, az oktatás, a szociális szféra és a gyermekvédelem szereplőit. Véleményük szerint bővíteni kell a gyermek pszichiátriai és mentálhigiénés kapacitásokat is.
Az időjárásról.
Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
Európa Rádió híreit hallották.
Ez a dal egy kicsit közhelyes lesz, már most sajnálom. Ha akarod, húzd le egy körfelessel, majd együtt számlázom. De néha megesik, hogy a hangokat megfojtja a fejben a gondolat, és a csöpögéstől sem kímélem magamat. Mert a vállamon a csalódás, ez a rendezetlen adósság. Egy cseppet közhelyes lesz, tényleg sajnálom. Maratont futva egy közteressel jobbat kántálok. Mert ez a dal csak egy fél édes bor, egy csavaros kupakos negyedes. Lehet néha fáj, lehet a fejedbe rúg, de legalább durván egyenes. És fontos a láthatóság, egy kissé közhelyes lett, komolyan sajnálom. Mint a zsebembe lapuló tízezrest, amit mindig felváltok. De ez a dal csak egy mirelit tészta, nyújtom ameddig lehet. Érzed, másnap már az íze más, de jól esik minden szelet. Mert ez az, amihez nem kell becsét, ez az, amit ápa nélkül is I'm not afraid to die.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Tudták, hogy vannak olyan élőlények, amelyeket szinte minden nap használunk vagy találkozunk velük, de a valódi hátterükről vajmi keveset tudunk? Ezek közé tartozik a gomba is, aminek számtalan előfordulási helye van. Az egyik legnagyobb kérdés pedig velük kapcsolatban, hogy a növények vagy az állatok közé sorolhatóak. Aki pedig mesél róluk, Sándor Attila, a Szegedi Gombász Egyesület titkára.
Talán onnan érdemes kiindulni, hogy mi most már beszélünk a gombák országáról, azon belül ugye a nagy gombák egy speciális csoportja a gombáknak, de nem volt ez mindig így. Tulajdonképpen amikor én gimnazista voltam, akkor én még úgy tanultam, hogy a gombák azok egyfajta telepes növények.
Igen.
És ez annak ellenére így tanultam, hogy már 1969-ben egy Robert Whittaker nevű amerikai kutató előállt az öt ország elmélettel, amelyben az állatok és a növények mellett indokoltnak látta a gombákat külön országba elhelyezni, és tulajdonképpen a 70-es évek elején ezt a kutatók tudományos társadalom széles körben el is fogadta.
De a kitekintőben szó lesz Brunswick Terézről is, az ő nevéhez fűződik ugyanis az első óvoda alapítása. Miklós Gergely muzeológussal teszünk majd egy virtuális sétát az óvoda történet világában.
Nem véletlen, hogy Martonvásáron található óvoda múzeum, ennek az egyik oka az, hogy Martonvásáron töltötte életének jelentős részét Brunswick Teréz. A családnak itt volt a kastélya, ma is látható ez a kastélypark, amiben ő sétálgatott és nagyon kedvelt, az most turisztikai célpont Martonvásáron. És ugye nem itt nyitotta Martonvásáron az első óvodáját, hanem a budai házukba, de hát mindenképpen Martonvásárhoz kötődik Brunswick Teréznek a neve a leginkább a magyarországi helyszínek közül.
Remélem sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval és velem ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Földünkön nagyjából 2 millió különféle gomba él, de ezek közül a tudomány, a mikológia is legfeljebb csak 150 ezret ismer, a köröm gombától a vargányáig vagy a szarvas gombáig. A Szegedi Gombász Egyesület célja épp ezért a természetvédelem, különösen a nagy gombák védelmének elősegítése. Céljukat ismeretterjesztéssel, oktatással, kutatással, valamint természetvédelmi szervezetek munkájának támogatásával érik el. Találkozhatunk velük gombászrendezvényeken, YouTube csatornájukon követhetjük tudományos ismeretterjesztő előadássorozatukat, van terepi gombászképzésük, és túrákat is szerveznek az ország minden részébe. A további részletekről Sándor Attilával, az Egyesület titkárával beszélgettem.
A legfontosabb eszközünk a tudás átadás, amiben ugye a szemléletformálás, ismeretterjesztést is beleértjük, és elég sok mindent teszünk ezen a területen. Igyekszünk mikológusokat felvonultatni, van például egy Mikológia Tanszék című sorozatunk, ez egy online ismeretterjesztő tudományos előadás sorozat, amivel havonta egyszer jelentkezünk, és ahol hát a legkülönbözőbb szakterületével a mikológiának lehet megismerkedni. Ebben például genetikai, evolúciós, gyógyszerészeti és a legkülönbözőbb vonatkozások megtalálhatók, és ilyen ismeretterjesztő előadásokat igyekszünk végezni. Szinte minden felkérésnek eleget teszünk, ami kapacitásunkból futja. Szeretek iskolákban gombákról beszélni, mert a fiatalok nagyon hálás közönség. Érdeklődőek, befogadóak. Azt sajnos én is alá kell, hogy húzzam, hogy hát a mikológia az eléggé elhanyagolt, hogy mondjam, a teljes vertikumban, és itt az általános oktatástól egészen a felső oktatásig bezárólag. De igyekszünk minden területen helytállni, nem csak általános és középiskolásokkal találkozunk, hanem azért, hogy az egyetemeken is elérhető legyen ez a tudás, hogy a Szegedi Tudományegyetemen elindítottuk a terepi gombász kurzust egyetemi hallgatók részére, hogy a nagy gombákról, azoknak az ökológiájáról hát egyáltalán fogalma legyen egy biológusnak, egy gyógyszerésznek. Ez egy egyéves program, amelyben a legkülönbözőbb aspektusait vizsgáljuk meg a terepi gombászatnak, tehát legyen az mérgező gombák, vagy gyógyhatású gombák, élőhelyismeret és a mikológiának a alapvető tudnivalói, és talán az megérdemel némi magyarázatot, hogy mi is az, hogy nagy gomba. A nagy gomba alatt azokat a gombafajokat értjük, amelyek látható méretű termőtestet hoznak létre. A gombák világa az nagyon kiterjedt, a gombák több mint 2 millióan vannak, a legszerényebb becslés szerint is, mások szerint akár 5 millió gombafaj is létezhet. És ezekből nagyon-nagyon sajnálatos módon mindössze 150 ezeret ismer a tudomány. Azt kell mondjam, hogy meglehetősen lomha tempóban nő ez a szám, olyan évi körülbelül 2000 új gombafajt írnak le a kutatók. Megint csak meg kell, hogy említsem, hogy a mikológia tudománya mennyire sanyarú, rossz helyzetben van. És ha már számokról van szó, akkor még egy számot, vagy még további számokat mondanék, ha szabad. Az IUCN, a Természetvédelmi Világszervezet fenntart egy úgynevezett vörös listát. Ezen a vörös listán azok a növény, állat és gombafajok szerepelnek, amelyeket természetvédelmi szempontból felmértek. Tehát felmérték azokat a kockázatokat, amely ezeket a fajokat fenyegeti. Ez alapján besorolták őket veszélyeztetett és kevésbé veszélyeztetett kategóriákba, és ezt a munkát elvégezték 61 néhány ezer növényfaj esetén, és ezt a munkát elvégezték mindössze 600 gombafaj esetén. Ha másból nem, akkor ebből is látszik, hogy rengeteg teendő van még a nagy gombavédelem területén.
Mi az, amiért ilyen mostoha helyzetben vannak a nagy gombák, hogyha annyira nagyon nagy a jelentőségük, mint ahogy ön is mondja, és ahogy a szakirodalom is leírja?
Talán onnan érdemes kiindulni, hogy most már beszélünk a gombák országáról, azon belül ugye a nagy gombák egy speciális csoportja a gombáknak, de nem volt ez mindig így. Tulajdonképpen amikor én gimnazista voltam, akkor én még úgy tanultam, hogy a gombák azok egyfajta telepes növények.
Igen.
És ez annak ellenére így tanultam, hogy már 1969-ben egy Robert Whittaker nevű amerikai kutató előállt az 5 ország elmélettel, amelyben az állatok és a növények mellett indokoltnak látta a gombákat külön országba elhelyezni, és tulajdonképpen a 70-es évek elején ezt a kutatók, tudományos társadalom széles körben el is fogadta. És hát ha mai nap, hogyha körülnézünk, és mondjuk Magyarországon keressük azokat a kutatókat, azokat a mikológusokat, akik tényleg tudományos szinten, főállásban foglalkoznak gombákkal, hát őket különböző növénytani tanszékeken találhatjuk. Nincs önálló tanszéke a mikológiának Magyarországon. Ugye Magyarországon egyetlen egy mikológia tanszék létezik, hát az ismeretterjesztő tudományos előadás sorozat, amit mi így neveztünk el. Fricska képpen ennek a helyzetnek a kifigurázására, vagy erre való figyelemfelhívásként. Szóval minden esetre nem volt önálló disziplina, nincs meg a helye az akadémiai szférában, vagy nem méltó helyén kezelik ezt még. Kevés azon kutatóknak a száma, akik ezzel foglalkoznak. És hát persze vannak ennél objektívebb tényezői is. A gombák rejtőzködnek, tehát a gombákat nem látjuk folyamatosan. A gomba, amely termőtestet hoz a fán, az tulajdonképpen egy hatalmas élőlény, amely benne él a fában, és folyamatosan, és csak egy rövid időre hoz létre egy egészen múlékony termőtestet a fa oldalában, és csak abban az időszakban van lehetőségünk megfigyelni. Tehát ugye a gombáknak van egy ilyen speciális tulajdonsága, hogy a termőtestek azok csak rövid időre jelennek meg. Talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy a gombák ilyen rejtélyesek, és ilyen keveset tudunk róluk. És hát én azt gondolom, hogy ez teszi azért egyedivé a mi oktatási rendszerünket, még pedig az, hogy élőhely központú. Vannak egyéb oktatási rendszerek, amelyekben a gomba a kereskedelmi célú szakellenőrzésére oktatják a hallgatókat. Ott nincs ennek akkora jelentősége, hogy az a gomba hol termett, és mikor termett, és milyen körülmények között termett, és milyen módon kapcsolódott ahhoz az életközösséghez, amelyben termett. Mi viszont ezekre a kérdésekre helyezzük a hangsúlyt, és én azt gondolom, hogy egy terepi gombásznak igazán ezekre van szüksége. Ezek teszik értékessé számára azt a tudást, amit mi nyújtunk.
Mennyire érdeklődnek az emberek egyébként a gombászat iránt, hogy milyen gombák vannak Magyarországon, melyik ehető, melyik mérgező, melyik mire használható?
Igen, van egyfajta hagyománya természetesen szerencsére Magyarországon a gombászatnak, de úgy tűnik számomra legalábbis, mintha valami fajta új jelenség kezdene kibontakozni. Én ezt körülbelül úgy látom, hogy az emberek a természet felé fordulnak, mert valami feltűnően hiányzik az életükből. És a gombászat könnyen választod erre a kérdésre, illetve bepótolja ezt a hiányt, ugyanis azt tud hatékonyan gombászni, aki tényleg odafigyel a természetre. Ugye sokan kimennek a természetbe sportolni, futni, kerékpározni, és akkor a természetet csak mint egyfajta ilyen zöld hátteret használják. A gombász egy kicsit ennél tovább megy, mert neki muszáj a természetre figyelnie, hogy a jeleket tudja olvasni, és így aztán a gombát megtalálni. Mi ezen az úton még tovább visszük az embereket, és nem csak tudást adunk át, hanem talán segítünk egy kicsit visszatalálni a természetben.
De ez fontos is, nem, hogy az emberek ne csak úgy neki induljanak a természetnek, és össze-vissza szengjenek mindent, mert gondolom egyrészt nincsenek tisztában nagyon sokan azzal, hogy melyik gomba ehető, melyik mérgező, kettő meg lehet, hogy több kárt tesznek, mint hasznot, és nem mindenhol lehet gombászni.
Igen, ez sok-sok szempont. A mi szempontunk az a következő, hogy ha az emberek tájékozottak a természet dolgait illetően, akkor őket könnyen meg lehet arról győzni, hogy ez olyan érték, amit érdemes megvédeni. Azok a szempontok, amelyeket ön említett, hát például, hogy hol lehet, hol szabad gombászni, természetesen van ennek egy jogi háttere, ezeket a jogszabályokat mi összegyűjtöttük, ezeket mi oktatjuk, igyekszünk segíteni abban, hogy hogyan tájékozódjon az ember azt illetően, hogy hol szabad gombásznia, és mennyit szabad gombásznia. Tananyagot állítottunk össze például egyfajta ilyen térinformatikai ismeretcsomagot, amelyből megtudhatja az ember, hogy az interneten elérhető eszközökkel hogyan tájékozódhat mondjuk az erdőkről, hogy ott hol vannak a védett területek, melyek az állami erdők, ott milyen faállomány van, és a többi. Tehát mindezekre a területekre igyekszünk odafigyelni, mindezekről igyekszünk információt nyújtani. De mondom, a mi önző szempontunk, ha lehet így mondani, az, hogy a természetvédelmének megnyerjük a gombászokat.
És ez nagyon jó, mert ugye a terepi gombászképzésükön kívül ugye azért bepillantást nyerhetnek évi két alkalommal a nyílt napjaikon az emberek, önökkel tarthatnak a környéken szervezett nyílt gomba ismereti túráikon.
Így van, hát két nagyon fontos mozzanatot emelt ki. Az egyik az, hogy hát igyekszünk bepillantást engedni. Hát az egyik alkalommal a Gyilkosgalócát ismertetjük meg az érdeklődőkkel, ami nagyon fontos gomba, egyébként egy nagyon szép gomba, nagyon izgalmas, nagyon érdekes gomba, de természetesen aki gombát gyűjt, annak ismernie kell a Gyilkosgalócát. A másik, amennyire izgalmas, a gyógyhatású gombák, amit dr. Ványolós Attila tart nálunk, hát ő tulajdonképpen a magyarországi nagy gomba hatóanyag kutatásnak az úttörője. Azt hiszem, hogy nála hitelesebb előadó ezen a szakterületen nem lehet. Használjuk az iNaturalist nevű nyílt biodiverzitás dokumentáló rendszert, és azon keresztül bárki számára, bármely kutató számára elérhető adatokat szolgáltatunk a gombadiverzitásról, illetve hát én igyekszem megfelelni annak a kihívásnak, hogy a természetvédelemről, illetve a gombavédelemről beszéljek.
A Délalföldre milyen gombák a jellemzők, milyen gombákat lehet itt találni, főleg mondjuk ehetőkre gondolok, mert szerintem az emberek többsége megakadt ott, hogy csiperke, barna csiperke, laska gomba, talán még ismerik a vargányát, meg a rókagombát, meg a fülőkét, de szerintem nagyon sok gombát nem ismernek az emberek, ami itt terem Magyarországon.
Igen, de nincs ezekkel semmi probléma azokkal a fajokkal sem, amelyeket felsorolt. Ugye ezek egy része vagy nagy része termesztett. De természetesen csiperkékből például mondjuk, ami az Alföldre jellemző, itt vannak szikes területek, a sziki csiperke, az egy kompakt, vastag húsú zömök képviselője a csiperkéknek, vagy a szekszárdi csiperke, más néven nyomott tönkű csiperke, szintén az Alföldre jellemző faj. De hát lehet nyugodtan, hogyha már a réteket, legelőket említjük, gyűjtögetni a mezei szegfűgombát, aztán, hogyha az Alföldre jellemző élőhelyeket nézzük, akkor hát például itt sok-sok akácosunk van, amiatt nem feltétlenül szerencsés, de azoknak, akik mondjuk a nagyőzláb gombát gyűjtik, azoknak jól jön. Az idén még nem találkoztam vele, de hát szerintem június közepén már igazán számíthatunk rá. Aztán sok-sok fenyves ültetvény van, itt ilyen úgynevezett kéttűs fenyők, ami fekete és erdei fenyő ültetvényeket jelent, ami hát szintén természetvédő szemmel nem éppen ideális itt az Alföldön, de ha már itt van, akkor benézünk és megkeressük a szemcsős nyelű fenyőtinórut például, és hát sorolhatnám még, hát rengeteg faj jön szóba.
Önnek melyik a kedvenc gombája?
Az én kedvenc gombám az az ízletes rizike, az itt az Alföldön is megterem a fenyvesekben, és hát abból például nem készítünk pörköltet. Azt egészen máshogy kell elkészíteni, az tejelő gombákhoz hasonlóan azt legjobb grillezni, grillezve sütni, és hát ha így teszünk, hogy grillezve sütjük, akkor már csak egy kis fokhagymás tejföllel kell meglocsolnunk a végén, és akkor ez egy igazán ízletes eledel. Ami így az alföldi fajokat illeti, hát talán még esetleg érdemes kiemelni a sárga géva gombát, ami a mi ártereinken igen gyakori, nagy mennyiségben terem. Könnyű is megtalálni, mert hát jövünk, megyünk az ártéren, és ott hát messziről világító hatalmas telepeket látunk a fákon. Angolul chicken of the woods, csirkegombának is nevezik, csirkehúsra emlékeztető az állaga és az íze a gombahúsának. Úgyhogy én azt mondom, hogy mindenkit arra bíztatok, hogy gombásszon, mert hogyha gombászik, akkor felfedezi a természet értékeit is közben, és talán van alkalma azon elgondolkodni, hogy a természet táplál minket, ezért hát érdemes védenünk.
Járva a természetet, mennyire okoznak a laikusok kárt? Tehát mennyire vannak olyan emberek, akik elindulnak, mert ők akkor most hozzá fognak gombászni, és mondjuk több kárt tesznek, mint hasznot?
Igen, ez egy komoly dilemma, én ezzel gyakran szembesülök, őszintén szólva. Előfordul természetesen, hogy kárt okoznak, mondjuk tegyük fel, tartunk egy nagyobb közös nyílt túrát. Ott természetesen igyekszem elmondani az embereknek, hogy kíméletesen bánjanak a természettel, ugye akkor tavasszal éppen még ébredező természettel, amikor gombát gyűjtenek. És ugye a serpenyő másik tányérjában az van, hogy ezeket az embereket, akiket ott vezetek, akikkel együtt gombászunk, hát mégiscsak közelebb viszem a természethez, mégiscsak néhányukat megérinti, mégiscsak néhányan oda fognak figyelni arra, hogy ott az erdő mondjuk szemetes, és ez ellen tenni kéne. Vagy néhányan fel fognak figyelni azokra az inváziós fajokra, amelyek azokban az erdőkben kiszorítják a honos növényzetet, és ezzel együtt a honos gombafajokat. És azt gondolom, hogy ez talán van akkora érték, mint amekkora kárt okozunk a másik oldalon azzal, hogy ott ilyen sokan egyszerre gombászunk.
Kedves hallgatóink, az előző percekben a gombákról hallhattak. Hamarosan hozzák kollégáim a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Szélcsendben nézzük mi ott fenn, miközben várnak odalenn, ahogy a szürke sokaság forog, a ruhát akasztják, nem tudják akasztani kár, szélcsend van, a nap se süt le már, s az égbolt vár. Sorokban várnak vacogva, egy ember öltőt ki tudja, egy ember öltőt ki tudja. Tudjuk, hogy lent van a helyünk, a sorban már elvegyülünk, a sorban már elvegyülünk. Egy mézes kalács házikó, mibe bárki betérhet.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Csaknem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben az év első 6 hónapjában. A feltörekvő piaci devizák mezőnyében ez a harmadik legjobb teljesítmény. Csak a brazil reál és a kolumbiai pezó érte jobb eredményt a forintnál, írt a kommentárjában Németh Dávid, a KNTH bank vezető makrogazdasági elemzője. Január elején még 380 forint felett jegyezték az eurót, az áprilisi választások előtt 390 felett is járt az árfolyam, júniusban viszont már 350 forint alatt is megfordult a jegyzés, a hónap utolsó napjaiban pedig a 355 forint alatti kurzus volt a jellemző, ismertette a szakértő. Németh Dávid szerint a forint erősödése a Magyarországba vetett bizalom jele. A következő időszakban az alacsony infláció és az ország megítélésének javulása lehetővé teszi az alacsonyabb kamatokat. A Magyar Nemzeti Bank május végén már 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, és a jegybanki kommunikáció szerint lehetőség van újabb monetáris lazításokra is. A következő hetekben, hónapokban a forintpiaci hangulatot, a módosított költségvetési terv részletei, illetve az ősszel megjelenő 2027-es költségvetési törvény nagyban befolyásolhatja, hangsúlyozta a KNTH bank vezető makrogazdasági elemzője. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt azt írta, csütörtöktől az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem funkcionálnak, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók, az arcfelismerő szoftvert pedig kikapcsolták. A miniszter hozzátette, ezzel párhuzamosan a sajtó munkatársai szabadabb rend szerint tudósíthatnak a kórházakból, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. A tárca közleménye szerint Hegedű Zsolt egyúttal utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját, Tóth Árpádot, hogy gondoskodjon a fenntartásában lévő egészségügyi intézmények transzparenciájáról. Mint írták, az intézményeknek a sajtó megkeresések megválaszolásakor a transzparencia elvének szem előtt tartása mellett szakmailag megalapozott, tárgyszerű válaszokat kell adniuk, a válaszokban kerülni kell a politikai állásfoglalást, de a szakterületeket érintő kérdésekben megfogalmazhatnak véleményt. Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját, derül ki a Magyar Közlöny szerda este megjelent számából. A bejelentés szerint a kormányfő a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben foglalt jogkörében eljárva a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter előterjesztésére mentette fel a főigazgatót július 2-ai hatállyal. A miniszterelnök javaslatára július 1-ével felmentették tisztségéből Koltai Andrást, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét is. Magyar Péter ezt Facebook oldalán jelentette be, a hozzászólások között azt írta, úton a független közmédia felé. A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlan piacon, a júniusi tranzakciós szám 10,9%-kal haladja meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakhoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás, áll a Dunahouse legfrissebb elemzésében. Júniusban országosan 9862 lakóingatlan adásvétel köttetett, tájékoztatott a Dunahouse. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A háttérben az eladói oldal óvatos korrekciója állhat, nőtt az árcsökkentett hirdetések aránya, néhol például egyes panelpiacokon havi árcsökkenés is látszik, ez azonban egyelőre nem általános trend, hiszen a piacon átlagban az idén továbbra is enyhe drágulása jellemző, írja a Dunahouse elemzése.
Az időjárásról.
Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néha viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
Európa Rádió híreit hallották.
Hát poharam töltsed meg borral, angyalom, tudom, ma úgysem írok már, mert akárhogy kapálózom, jaj, gondolom, látod, eszem az máshol. Az én dolgom a hajad befonni, és az, hogy legyen lábadon zokni, az én dolgom kezedet fogni. Reggeli kávédat az ágyba hozzam, s este fáradt hátad masszírozzam, szeresselek. Sok idővel mit belőled kaphatok, millió kopott napot megtölthetnék. Hát poharam töltsen meg borral, angyalom, tudom, ma úgysem írok már, mert akárhogy kapálózom, jaj, gondolom, látod, eszem az már. Én kályhád, s fejed, ha rám hajtnád, leszek párnád, mindig őrzöm két szemed álmát. Jaj, a te vállad úgy nyomják a gondok, ha kell, hát leszek nálunk én gondnok, teszek, veszek.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. A mai értelemben vett óvodák hosszú történelmi fejlődés eredményei. Az ipari fejlődés útjára lépő nyugat-európai országokban hamar felmerült a kisgyermekek valamilyen intézményes gondozásának, nevelésének igénye. Ennek oka elsősorban a szegény sorban élő nők tömeges kényszermunkavállalása volt. Ezzel ellentétben Magyarországon az óvodák megjelenését elsősorban nem az anyák munkába állásának szükségessége katalizálta, hanem az, hogy a reformkor haladó politikusai nemzeti ügyek a hazafias nevelés szinterének tekintették a kisdedóvó intézeteket. Miklós Gergely muzeológus, a Martonvásári Óvoda Múzeum intézmény vezetőjének elmondása szerint hazánkban Brunswick Teréz nevéhez fűződik az alapítás. 1828. június 1-én Budán nyílt meg az első óvoda.
Nem véletlen, hogy Martonvásáron található óvoda múzeum, ennek az egyik oka az, hogy Martonvásáron töltötte életének jelentős részét Brunswick Teréz. A családnak itt volt a kastélya, ma is látható ez a kastélypark, amiben ő sétálgatott és nagyon kedvelt, az most turisztikai célpont Martonvásáron. És ugyan nem itt nyitotta Martonvásáron az első óvodáját, hanem a budai házukba, de hát mindenképpen Martonvásárhoz kötődik Brunswick Teréznek a neve a leginkább a magyarországi helyszínek közül. Angliában nyíltak az első óvodák, erről szerzett tudomást Brunswick Teréz. Ez adta az ötletet, hogy ezt Magyarországon is meg kell valósítani, és hát 1828-ban nyitott a legelsőt a család budai házában. Ez a vár alatt volt, a Vérmező sarkán Budán, a Mikó utcában, de nyitott ő a Budai várban, a túloldalán, a Batthyány téren is, Tabánban, Újlakon, Pesten hármat is. A vidéki óvodák, amik a nevéhez fűződnek, azok a Felvidéken voltak, Beszterce-bányai óvodát, az ő közreműködésével hozták létre a pozsonyi óvodát, Nagyszombatban is alapított óvodát, mert az első osztrák meg délnémet óvodák is az ő ötletére, ő közreműködésével jöttek létre.
De itt Brunswick Teréznek az idejében beszélhetünk mai értelembe vett óvodákról, vagy azért azok teljesen mások voltak?
Mindenképpen előképei a mostani mai óvodáknak, nyilván nem pont ugyanúgy néztek ki. Fogalmuk nem volt, hogy mire van szüksége egy kisgyereknek. Ugye a gyereknek is nagyon kevés értéke volt, különösen az óvodás méretű gyereknek. Nem volt olyan kicsi, hogy babusgassák, nem volt 6-7 éves, hogy be lehessen fogni a munkába, és azért teljesen a periférián volt, társadalomban, családban, nyűgnek tartották, aki hasznot nem hoz, csak a baj van vele, egy ilyen száját jelent. És a Brunswick Teréz volt a világon az egyik első, aki azt mondta, hogy hát ezt a korosztályt kell leginkább nevelni, ez a legfogékonyabb, egész más felnőtt lesz belőle, egész más lesz így a világ, és hát igazából hát ő se tudta, hogy pontosan mire van szükség. Samuel Wilderspinnek az Angliában megjelent kis kézikönyvét, azt ismerte, és akkor ő is próbálkozott. Itt az óvoda múzeumban látható az első óvodának a makettje, hát ez egy ilyen iskolaszerű dolog volt, mert hát fogalma nem volt, hogy mi kell egy óvisnak. Iskola már volt, aztán ebből napról napra finomodott, változott a dolog, úgyhogy annyira nem tért el, mert hát ugyanolyan korú gyerekek jártak oda, csak hát mindig finomodott, változott ez a dolog, és mindenképpen a mai óvodáknak az elődje ez folyamatosan nőtte ki magát a mai óvodákból, ezekből az első Brunswick Teréz óvodákból Magyarországon.
Tehát magyarán az eredeti elképzelése az az volt, hogy az ártatlan és a rászoruló gyerekeket megóvja és megvédje, és hát aztán ebből nőtt ki az az óvodarendszer, ami ma Magyarországon található.
Igen, és nem csak a megóvás és megvédés, hanem a nevelés is, tehát hogy meg is változtassa, tehát hasonl rájuk is, nem csak a környezettől, mert bizony védeni kellett valóban, és meg kellett óvni a környezettől, mert nem tartották értéknek az óvodáskori gyereket, és ma is azért óvunk, a nevében benne van, és óvunk is, védünk is, de szintén a nevelésen nagyon nagy hangsúly van, hogy nem csak a környezetet idomítjuk a gyerekhez, hanem magát a gyereket is nevelik.
Mikor jött egyébként a változás, hogyha az óvodákat nézzük, és az ottani ismeretek átadását vagy oktatást? Ugye az elemi ismeretek az nagyon fontos, hogy megkapják a gyerekek, ami egyébként a gyermek érdeklődésére, a cselekvése és a szemléltetésre épített. Szóval ez mikor változott, a kiegyezést követően?
Hát igazából erre nem tudom azt mondani, hogy ez mikortól változott, egyszer csak elkezdték azt mondani, hogy ne tanítsuk a gyereket, de akkor is ugyanúgy, ugyanazon a szinten, csak nem kérték számon, szóval, hogy nem nevezték ezt tanításnak, oktatásnak, de a nevelésnek része volt a tudás átadás és az ismeretszerzés az óvodában. Ha mondjuk azt, hogy az az óvoda, ahol ismeretet nem kapott, tudott szerezni a gyerek, hát az nyilván nem volt egy minőségi intézmény. Voltak ilyenek is, de ez benne van, hogy kell, csak nem kérünk úgy számon, nem vizsgáztatjuk, ez egy másik dolog. Úgyhogy én igazából ebben ilyen nagy cezúrát nem látok, hogy ezt időhöz tudnám kötni, ez valahogy másképp működött.
Törvényileg mikor szabályozták, hogy mi egy óvodának a feladata?
1891-ben lett az első jogszabály, meg az első óvodai törvény, ami a világon is az első volt. Többször próbálkoztak már ebben az óvodaügynek a letéteményesei. Már 1848-ban, amikor Eötvös József lett a kultuszminiszter, akkor Hát próbálták meggyőzni avval, hogy terjesszen elő egy óvodai törvény. Ismerünk is egy kérvényt, amit elé terjesztettek, még Petőfi Sándor is aláírta, és hát abban sok mindent leírnak, hogy hogy működjön az óvoda. Például ugye az első 40 évben csak férfi óvók voltak, és sokszor több mint 100 gyerek járt egy óvóbácsihoz, és azt írják ebbe a kérvénybe, hogy öregségükre megfáradt óvóurak, hagyd töltsenek be nyugodalmasabb tanítói állást. Az lett volna nyugdíj, hogy az óvóbácsik tanítónak mennek. Hát aztán ebből az óvodai törvényből 1848-49-ben nem lett semmi. A népoktatási törvény se sikerült ötösnek megvalósítani, nem hogy az óvodait. És aztán 1891-ben érkezett el az a szint, hogy a hatalom, az állam úgy érezte, hogy ezzel foglalkozni kell. Igazából ez volt a probléma az első évtizedekben, Brunswick Teréz életében is, hogy a hatalom és az állam nem igazán támogatta az óvoda ügyet. És az 1891-ben érte el azt a szintet, hogy ezt egységesítették, szabályozták, hogy hogy kell egy óvodának működni, és mi a szerepe.
Az óvodákkal párhuzamosan egyébként ment az óvónők képzése is, illetve hát azoknak az embereknek a képzése, akik az óvodákban tanítják a gyerekeket.
Igen, igen. Hát Magyarországon nyílt a világ egyik első óvóképzője 1837-ben. A magyarok nem tudták, hogy előtte egy angol meg egy német nyílt kicsivel korábban. Ez Tolnán nyílt. Aztán ez nem volt jó helyen, Pestre költözött is, idővel aztán a Rózsák terén a keleti pályadból közel. Ott lett a világ legnagyobb ilyen intézménye. Erzsébet királyné és Ferenc József ezt kétszer is felavatta, másodszor akkor, amikor bővítették. És akkor hát az első 1837-től 1865-ig csak férfiak járhattak az óvóképzőbe. 1865-ben engedték meg, hogy nő is beiratkozzon. Azt volt az ajánlás, hogy lehetőleg a férjével járjon, ha oda jár. Annyira nem a valóságot szükszörözték a szabályok, hogy egy évtizeden belül teljesen kikoptak onnan a férfiak, és hamarosan átértek óvónőképzővé, és akkor több mint 100 évig oda férfi nem mehetett a képzőkbe, az óvónőképzőkbe. Az elején, amikor férfiak voltak, igazából mindenki másoddiplomás volt, és úgy gondolták, hogy nagyon komoly végzettség kell hozzá, orvosok, mérnökök, jogászok mentek erre a pályára. Később aztán éppen ez volt a probléma, hogy már túlságosan is magas volt a képzettek száma, és hogy a felvételi elvárások jelentősen csökkentek, mert különben nem tudták volna betölteni például az óvodai törvény által megkövetelve létrejött intézményeknek az állásait.
Igen, és milyen érdekes, hogy ma mennyire nem a megbecsült szakmák között van az óvónő például. Tehát elég érdekes, hogy akkor mekkora tisztelete volt ennek, tehát hogy kik mentek el a képzésre, és most egyébként mi a helyzet. Két világháború között azért változott minden, ugye akkor jön a Montessori hatás.
Hát igen, azért ezt az egész rendszert nem változtatta meg a Montessori rendszer, de jelentős hatással volt a magyar óvoda ügyre. 1910-ig csak az átlag gyerekek jártak általában óvodába. Módosabbak, gazdagabbak, azok otthon voltak a dajkával, nevelőnővel. A gyermekpszichológiai kutatások eredményei már a módosabb családok szüleit elérték, és rájöttek arra, hogy nem jó otthon senyved a gyerek, sokkal jobb, hogyha gyerekközösségben van, szocializálódik, és beiratták őket óvodába, de magánóvodába, vagy csak 8-10 gyerek járt. Az átlagokban meg 60-80 egy csoportba, és hát ezek az óvodák általában a legtöbbje Montessori módszer alapján működött Magyarországon. Nagyon erős vára volt a Montessori módszernek Magyarország. Később aztán az államosításkor, a kommunista hatalom átvétel után, hát ezeket az alternatív nevelési módszereket törölték, így az Montessori módszert sem lehetett használni. Néhány eleme megmaradt, a Montessori torony, Montessori vonat, meg ismerték azért sok óvónő ennek a módszernek az előnyeit, használták is, de igazából nem volt kimondva, hogy ez a Montessori módszer. Aztán utána, a rendszerváltás után, szinte divattá vált Montessori óvodát, Montessori iskolát nyitni, ezeknek egy része nem is volt igazi Montessori módszerrel működő óvoda, csak inkább magánóvodák próbáltak így minél nagyobb sápot lehúzni a szülőkkel, hogy ők Montessori óvodák.
De ebben az időben egyébként már valamiféle ilyen iskola előkészítő szerepet töltött be, ugye, az óvoda?
Hát az iskola előkészítés az már egész korántól megvolt, csak nem volt ez így kimondva, mert fontos volt, hogy igen, hogy az iskolába jól hely tudjon állni a gyerek, szocializálódjon is annyira, mert ez is egy fontos, nem az csak, hogy szépen tudja kanyarintani a betűket, hanem a szocializáció. Ez mindvégig megvolt az óvodának ez a szerepe, csak nem volt ez mindig kimondva, és hát később aztán az iskola előkészítő szerepe az 1960-as évektől kimondottan erősödött, és ennek a metodikája, a módszertanát is kialakították a magyar óvodákba. És hát most is ennek nagyon fontos szerepe van, hogy kerül iskolába a gyerek, milyen volt az óvodai háttér.
1926-ban megváltozik az óvodapedagógusok képzése is, ugye itt 2 évről, jól tudom, 4 évesre bővül.
Többször változott. Nagy változtás nem jelentett, mert több képzést kaptak a lányok, de ez ennyi volt. Ezért volt, mert idő után rájöttek arra, hogy nincs meg a tudás háttér, és akkor, hogy hosszabb legyen a képzés. Nem mindig a pedagógia uralta egyébként ilyenkor a képzésnek a lényegét. Kézműves dolgokat csinálgattak, meg többet kellett hegedülni, meg fát faragni, meg ruhát varrogatni, szóval ez nem biztos, hogy előnyére vált az óvónőknek. Előnyükre vált, csak nem biztos, hogy óvónőként vált.
Igen, igen, így van, így van, így van. Mennyiben változott az egész óvodapedagógia, mennyire változott 1948-tól, amikor államosították az óvodákat és az iskolákat Magyarországon, és itt azért van egy erős, ha jól tudom, szovjet-orosz hatás.
Hát az államosításkor egy jelentős törés történt, mert már egy több mint 100 éve működő intézményhálózattal egyszer csak próbáltak átalakítani, valami egész más legyen a lényege. Ugye a vallásos körcsinevelést azt teljesen kivezették, tiltották, ehelyett viszont hát nem nagyon tudtak mit nyújtani. Ugye a szocialista embertípus meg ember kialakulása című dologot azért nagyon nehéz volt tartalommal megtölteni az elején. Úgyhogy az államosítás utáni első években, az 1950-es években, Rákosi korszak alatt bizony válságba került maga a pedagógia, vagy a pedagógia. Aztán még az 1950-es évek közepére szerencsére magára talált azért a magyar óvoda ügy. Addig ugye Krupszkáját és a szovjet példákat, a moszkvai óvónők módszereit kellett olvasniuk az óvónőknek, teljesen átalakult a szakirodalom, ki kellett dobni mindent, amit addig használtak. De 1950-es évekre indult be a magyar óvodában a kisgyermekek zenei nevelési programja, Kodály Zoltán nevéhez kötve és Forrai Katalin hatalmas munkájával. Szintén egy másik nagyon sikeres, nemzetközi szinten is nagyon elismert program volt, a környezeti és esztétikai nevelés bevezetése az óvodában. Ezek nagyon modern dolgok voltak, tudományos szinten felépített dolgok. Ezek nagyon nagy változást hoztak a magyar óvodák életében, és hamar magára talált, és kikerült ebből a szovjet módszereket utánzó és másoló állapotból a magyar óvodaügy, és hamarosan újra visszakerült a nemzetközi színvonalra, sőt, mondhatjuk azt, hogy nemzetközi színvonal, sok mindenben magyar óvodapedagógia diktálta a szintet a világ kisgyermeknevelési köreiben. És hát szintén egy komoly változás volt az intézményhálózatban, az, hogy napközi otthonossakká váltak az óvodák, tehát egész napossá ott ebédeltek és aludtak a gyerekek. Most ezt lehet kritizálni, hogy ez milyen nyilván abban a közegben mindenképpen előnyére vált ez egy családnak is. Ugye ezt eredetleg azért vezették be általánosan az államosítás, ugye a kommunista hatalom átvétel után, hogy a nőket bevonják a népgazdaság építésébe, de bizony rengeteg gyereknek sikerült olyan biztos hátteret biztosítani, ami a mobilizáció útján el tudta indítani, a társadalmi mobilizáció útján. Az, hogy enni is kapott rendszeresen, ki is pihenette magát az óvodában, és most előnyének mondjuk ezt a napközi otthonos óvodát. Bizony, ha valaki kikerül nyugatra, ott nem így működnek a dolgok, ez ilyen szocialista országokban viszont ez így működött ez a modell, rájön arra, hogy bizony nem jó, de 11:30-kor elmenni a gyerekért, akit 9 órára vittünk az óvodába. Hovala ez nem válik se a gyerek, se a család, se a szülő előnyére. Nálunk más a rendszer, éljünk ennek a előnyeivel, de lehet kritizálni is.
Ami engem meglepett, hogy ha már az 1950-es évekről beszéltünk, hogy ott ismerték fel a játéknak a különös jelentőségét. Én azt hittem, hogy ez kezdetektől fogva megvolt.
Nem, hát a játéknak a szerepe például a 19. században is az, hogy játszik a gyerek, inkább csak foglalkoztatták. De még ez később is, ez sokáig így ment, hogy nem játék volt, hanem foglalkoztatás. Szóval az 50-es években gyermekpszichológiai kutatások az 50-es évekre jöttek arra, hogy hát bizony nem bolond az a kislány, aki egy nem létező kis cicával sétál az utcán, hanem ezek szerepjátékok, amik hozzátartoznak egy óvodáskorú gyereknek az életéhez, mindennapjához. És hát a játékhoz való viszonyulás, hogy legyenek játékeszközök, és ez nem egy luxus, Ez bizony magyar óvodákban is 1950-es évek végén vonult be. Mondjuk az életszínvonal is már lehetővé tette, hogy normatívák legyenek az óvodáknak, eszköznormatívák. Hány kisvödör, hány labda, hány kisaltó, hány baba legyen, ha ennyi és ennyi gyerek van. És hát azért ez a nevelési színvonalat is a gyermekek komfortérzetét erősen emelte az óvodában, hogy jól érezzék ott magukat, és nem egy eszköz nélküli teremben töltötték a napjaikat, hanem volt már miben játszani, ez segítette a szellemi fejlődésüket is. És hát ami itt az 1960-as, 70-es, 80-as években pozitív változások történtek az óvodaügyben, és ami magas színvonalú pedagógiai módszertan alakult ki, ez nagyon jól jött a rendszerváltozáskor, színesítette ezt a palettát, mert már nem voltak kötöttségek, saját nevelési programot dolgozhatta ki, akár helyi programokat az óvodák is, éltek is ennek a lehetőségével, és ez nem jelentett nagy problémát az óvodáknak, mert olyan szinten működtek ezek már a 70-es, 80-as években, olyan szintű volt az oktatás, az óvodapedagógusok képzése, az óvodapedagógusok általános tudásszintje, hogy ezzel nagyon ügyesen tudtak élni, és ma is ezt élvezhetik a gyerekeink, unokáink, hogy sokszínű a magyar óvodaügy.
Kedves hallgatóink, az előző percekben a magyarországi óvoda történetet ismerhették meg.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Szeretés, a meggyűlölés, amikor vendégek várhatók, a boltban a tanácstalan áldogálás, hogy házigazdává átalakuljak, a vendégség után pedig a bútor, mert vissza kell tolni megint privátban. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Az alvásnak mestere vagyok, és ébren lenni nagyon szeretek. Boldog vagyok, ha sok a vendég, és ha van szerelmem, illetve ma nincs. De átszuhanni egy beállításból egy másikba az összekuszál. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Ha ébren vagyok, élesen figyelni. Ha alszom mélyebb, gödörbe lásni. Magányos levesporokat fölönteni. Vagy élettársi szennyest kotorázni. Átzuhanni az fáj. A változás szűk száján át csúszni az horzsolás. Horzsolás. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon, a hangtárban. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.